arról szeretnék szólni, amiről alig lehet szavakban beszélni, mert a teremtett világban nem létezik két valóság között olyan egység, egymásban levés, mint amilyen egységbe von minket bele az Úr Jézus, amikor isteni életét adja nekünk a legszentebb oltári szentségben. Igen, fokozatosan nyilatkoztatja ki ezt az egységet. Az első a katonai szövetség képe. A második az emberi szeretet képe. A barátsági a jegyességé. És végül harmadszor mindezt fölrobbantja, túlhaladja az isteni szeretet egysége az emberrel. Nézzük a katonai szövetség egységét. A primitív ősi ember, mint amilyen a zsidók is voltak, és régen a magyarok is, hát azokkal hogyan lehetne megértetni, hogy Isten közeledik felénk, akitől elvadult az emberiség. Megszakította az ember az Istennel kapcsolatot, és még neki állt följebb, hogy így mondjam. Tehát mindjárt összetört benne az Isten kép, és félt tőle, rettegett, az összes pogány vallás rettegés az Istentől. A szertartásokkal ezt a rettegést akarják érzésteleníteni. És akkor Isten most közeledik hozzájuk. Egy vad, egymással harcoló törzsi szövetség népek közé. És akkor Ábrahámnak a következőt mondja. Most vegyél állatokat, mondja, hogy madarakat, stb. Vágd, öld meg és vágd ketté. Rakd szépen egymás mellé. Kirak egy hús utcát. Miért? Mert a régi katonai szövetséget így kötötték meg. És a két törzsfő, aki szövetségre lépett, egymás mellett áthaladt ezen az utcán, és azt mondta, hogy ilyenekké legyünk, ha megszegjük a szövetséget. Csak az a megdöbbentő, hogy itt baj van a kölcsönösséggel, és baj van a rítussal. Mert itt nincs kölcsönösség. Itt Isten a kezdeményező. Ábrám csak nézi. És egyedül Isten vonul át, mint egy tüzes kemence egy éjszaka is, Ábrámot félelem és rettegés fogja el. Mózes által, amit most olvastunk az első olvasmányban, az Úr közli a feltételeket, melyek alapján szövetséget akar kötni, mert a régit megszegték az emberek. Új szövetséget akar kötni, és egyfajta rítusba. Először is megint az Úr akar szövetséget kötni, nem Mózes. Fölállít egy oltárt, és az oltár az mindig az Isten jelképe. Az isteni világ. Itt van a nép. Levágják az állatokat, és a vér, most nem azt jelenti, hogy levágták, hanem az élő vér kétfelé fröccsenti az Istenre, meg a népre. És létrejön egy a szövetség. Kedves testvérek, azért most értjük meg a zsidókhoz írt levelet. Ez nem a zsidókhoz írt és nem levél, az a probléma. Hanem a zsidóságból megtért keresztényeknek, és nem is levél volt ez, hanem többször elmondott beszéd. Annyira ki van csiszolva. Majd tegyük elő Szentírást és olvassuk el. És a zsidóságból megtért keresztényeknek mondja el, mert azok értik meg, hogy Jézus a saját vérében vonult be az Istenhez, mert ő lelkileg mindig ott is volt, az ő személye az atyával egylényegű. De a teste feláldozása által a bűnökért felajánlotta az életét. És így most már minden bűn bocsánatot nyer, és ezért mondta az utolsó vacsorán, ez az én vérem az új szövetségé. Hát hogy lehetne megérteni az új szövetséget a régi nélkül? Hogy most már nem bakok és bikáknak a vérát, hogy szerezhet az nekünk bűnbocsánatot, hanem a saját vérét ajánlotta fel. Az Atya Istennek, ő a Fiú Isten, aki emberré lett. Miért örök szövetség? Miért nem lehet ezt megtörni? Miért lesz a világ végéig fönt maradva a keresztény egyház? Mert Krisztus belebújt az emberbe, emberré lett. Tehát most az emberi partner is Isten, és az isteni partner is Isten. És minket, mivel emberré lett, magába foglalva kötötte meg ezt a szövetséget. Ez az egyház. Testvérek, ez a katonai szövetségnek a képe. Ez is egy egység. Tovább megy az emberi szeretet szövetsége és egysége. Az utolsó vacsora. Azt kérdezik az apostolok, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát? A rangos embernek, a híres rabbinak, neked akarunk egy vacsorát készíteni. Majdnem úgy gondolják, ahogyan a régi vendégségben van, még édesanyám is ezt tette, alig lehetett leültetni, hogy a vendégekkel együtt tegyen, mert ő csak nézte, ő felszolgált. Hogy milyen boldogan esznek a vendégek. Tehát azt gondolták, hogy Jézusnak hol készítsük el neked a húsvétot? És akkor azt mondja, menjetek, találtuk egy vizes, korsót vivő férfi ember. Ez egy nagyon különös, mert férfi sose vitt vizet a hátán. Ez egy kumráni zsidó szerzetes, ahol celibátusban éltek. Eszénös. És azok is megtartották a húsvétot, de pár nappal előtte, mert 500 000 ember elárasztotta a fővárost, és tessék elképzelni abban az időben higiéniát, mindent. Nem lehetett egy nap megtartani a húsvéti vacsorát, ezért valószínűleg nem is nagy csütörtökön volt, hanem nagy kedden. Hiszen nagy csütörtök estétől péntekig a kivégzésig nem lehetett bepapolni ezeket az eseményeket. Na és hát az eszénus, mikor meglátták, utána mentek, és nekik volt egy nagy emeleti termük, ma is megvan az utolsó vacsora terme, és azt mondja az Úr Jézus, hogy amíg kövessétek ezt az embert, és mutat nektek egy termet, és ott készítsük elő nekünk a húsvéti vacsorát, nem nekem, együtt akarok veletek lenni. Micsoda megdöbbentő. Nem nekem kell elkészíteni ezt a vacsorát, hanem nekünk. És a lábosással az Úr Jézus nagyon megbotránkoztatta az apostolokat. Ezt még zsidó rabszolga sem, csak pogán tehette meg, hogy megmossa az előkelő vendégnek a lábát, mert saruba jártak, és tefette a por. És még inkább megdöbbentette az Úr Jézus, beszédje őket. A csodatevő Istentől jött ember azt mondja, barátaim vagytok, nem vagytok szolgák. És az ókorban ma már lejáratják ezt, és a legszebb emberi kapcsolat a barátság. Ott nincs test és vér, ott valami lelki egység van. Amikor azt írja nagy szent Vazul Nagyianzi Szent Gergelyről, hogy mi valószínűleg Aténben oly szeretettel voltunk egymás iránt, hogy valószínűleg, ahogy mondják, van benne valami, hogy két testben voltunk egy lélek. Minden közös volt. És az Úr Jézus azt mondja, barátaim vagytok, de hozzáteszi, megint fölbillenti az egyenrangúságot, de nem ti választottatok engem. A barátság az kölcsönös választás, nem tudjuk, hogy jön létre. Nagy misztérium, szentséges dolog, de nem ti választottalak. Én. És még többet is mond, azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Hát ez nem barátság. Ez jegyesség, ez kifejezhetetlen. Azt jelenti, hogy ami most történik, ha átveszitek tőlem hittel ezt a kenyeret és ezt a bort, akkor egy élet egységbe lépünk állandóan. Tehát, hogyha levágnak rólam, akkor el fog száradni. De most ilyen egység nincs a házasok között, nincs a szerelmesek között. Ilyen egység nincs a magzat és az anya között, az is külön van, és kiszakad a méhéből. A föltámadt Krisztussal, az ő istenségével rá vagyunk kötve Krisztusra. Ez a kereszténység. Amikor Szent Péter azt írja, hogy az isteni természet részeseivé lettetek. Ez kezdődik már a keresztségben. Bizony, testvéreim, most jön az, ahol szétfeszíti Krisztus az eddig elképzelt emberi egységet. Ezért mondjuk, hogy misztérium fidei. A hitnek a misztériuma, nem titok, mert a titok a magyarban azt jelenti, hogy nem szabad elmondani, azt meg hirdetni kell, hanem fölfoghatatlan tény. Csodálatos, Íme hitünk szent misztériuma. Nem lehet megérteni, nem lehet fölfogni, de el lehet fogadni. Mint ahogy egy nagy szeretetet azért nem lehet megérteni. Egy nagy barátságot nem lehet megmagyarázni. Hogy nem találkoztak 10 évig, és ott folytatják, ahol 10 évvel ezelőtt voltak, és mindegyik elfogadja a másikat, és mindegyik érti, és szeretet van. A nagy kapcsolatokat nem lehet megérteni, csak el lehet fogadni. Hát főleg azt, amikor az Isten akarja, hogy az életéből nekünk ad. Testvérek, meg lehet azonban még értelemmel is közelíteni ezt. Próbáljuk megközelíteni. Testvérek, az oltári szentséget se egyedül Jézus adja, hanem mi is. Ezért megdöbbentő. Hát az apostolok nem fogadták volna el. Ha felugráltak volna onnét, és azt mondták volna, ez őrültség, akkor nincs értelme. Értitek? Ha az ember nem fogadná, te köszönöm, 11 apostol, köszönöm, hogy átvettétek ezt a kenyeret, és nem hagytátok ott azt a mestert, aki persze már halottakat is föltámasztott, akinek teremtő szava van. Ha nem veszitek át, akkor nincs oltári szentség, olyan értelem, vagy nincs értelme. És ha valaminek nincs értelme, akkor az Isten szemében sincs. Nagyon nagy dolog, amit most mondok. És ezért nagy dolog, hogy a vértanú korszakába átvette a vértanú korszaka a kenyeret és a bort úgy, mint a föltámadt Jézusnak. Nem a földön járó, a föltámadt Jézusnak. Ő már adta a föltámadott lényét, amely zárhajtók mellett is megjelent az utolsó vacsora termében, jelezve, hogy a kenyér és a bor zárt állagában ott van a föltámadott. Itt nem két földi test van együtt, az nem tud egybe lenni. És a vértanúknak elvitték ezt a kenyeret titokba, Tarzicius, a kis minisztránserek története, akit a pogány gyerekek összeveltek és megöltek, hogy mi az, amit te takargatsz. Mert ővele akartak egységbe lenni. Az ő kereszt áldozatához akarták kapcsolni az ő vértanúságát. És köszönöm a középkornak, Szent Ferenc atyánknak, aki majdnem a szemétből szedi ki a szentséget. Mert olyan nagy ajándék, hogy néha maga az egyház is nem tudja fölfogni. Olyan visszaélések vannak Szent Ferenc atyán korában, a kanonika vizitáció, a hivatalos látogatások, a püspökök, amiket tettek, hogy a plebánusok egy tarisznyába őrzik, fölteszik a szilvafára, és ott felejtik. Javasasszonyok kilopják a galambból, mert egy ezüst galamba őrizték, hogy a szentélek bátor, és az állatok sebéhez érintik a szentséget. Babonáskodnak vele, elfelejtik, bűnökkel áldoznak. És akkor Szent Ferenc, a római egyháznak ez a szent diákonusa kikaparja a szemétből a szentséget, és felmutatja, és azt írja, testvéreim, a lábatokat csókolva kérlek benneteket, mint drága kincset őrizzétek az eukarisztiát, mert az Krisztus valóságos teste és vére. És a negyedik lateráni sinatra Szent Ferenc hat a tudósok szerint, nem fordítva. És a bencések belemásolják a misekönyvükbe azt a röpiratot, amit ez a kis diákonus ír minden paphoz, hogy bárhol eldobva észrevennétek, vagy piszkos helyen, vegyétek és tegyétek drága kincsként, őrizzétek, mert az Krisztus maga. És amikor meglát messziről egy templomtornyot, leborul és azt mondja, imádlak téged, Krisztus, itt és a világ minden templomában, mert Ferenc konkurálni akar a szentségi jelenlétekkel. Itt és a világ minden templomában, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. És testvérek, a tridenti sinat ezt védi, hogy ez valóságos, az Úr Jézus jelen van, az ő itt túlhalad az ember értelmét. Testvérek, ha nem lenne ilyen a mi hitünkben, akkor én nem hinnék. Ha minden érthető lenne, akkor nem Isten szólt hozzánk. Ugyanakkor nincs az ész ellen. hanem fölötte van. Mint hogy a szeretetet se lehet ésszel felfogni. Romano Gardini, ez a nagy teológus sétált egyszer a civil barátjával, és ott mondta el neki, tudod, azért az oltári szentség, hogy nehéz ám elfogadni. Ez nem azt jelentette, hogy ő nem fogadta el, csak hogy értelemmel. Azt mondja neki ez a civil barátja, te, a szeretet tesz ilyeneket. Mikor el kell válnod a szeretet lénytől, és mondjuk 10 évre, és nem fogod látni, akkor úgy szeretni elmenni, hogy ott maradj. Ezt Jézus meg tudta tenni. Mégpedig jobban maradt itt, mintha egy helyen járkálna a földi testével. És testvéreim, ez a második megközelítés, amit most mondok, hogy nem jó szó a magyar, hogy oltári szentség, mert az azt jelenti, hogy az oltárra olyan dísz. Az utolsó helye nem az oltár, hanem magamhoz veszem. És mindig ismétlem, amikor lenyeled a szentséget, nem a gyomrodba megy Jézus, hanem oda, ahol azt mondod, hogy én velem akar lenni. Így senki se lehet veled. Egészen velem akar lenni. Tehát az oltári szentség nem csak Jézus, hanem Jézus és én. Alig lehet kifejezni. Hát rá vagyok kötve. Hát szőlőtő és szőlővessző. És testvérek, ezért merem idézni Csókai Andrásnak egy megrendítő vallomását, amiben neki része volt, mert ennélkül a vallomás nélkül is igaz, de ez a vallomás azért igaz, mert ebbe a vonalba, ebbe a logikába tartozik. Azt mondja, a mi kisfiunk a teljes jólét közepette, a betegség indulás után 4 hónappal, az emelt megfelelő gyógyszerszint elérése utáni 3 hónap teljes rohammentesség után a kertünkben levő téliesített medencénkbe esett bele, és fulladt meg úgy, hogy mi otthon voltunk, és a keresztszüleik vártuk a 10 éves születésnapi összejövetelére. Ezeken a miséken itt szokott lenni ez a 10 éves Marci. Imádkozó kisfiú volt, minisztrálni is szívesen ment, szépen élte a gyermekkor istenítét. Utolsó délelőtt is Szent Péter a Kőszikla című filmet nézte meg, és a jezsuita pap nagybátyámról készült rövid dokumentumfilmet. Iskolába járt, közlekedett lépcsőn is, egyedül sportolt, néptáncolt, rendesen tanult, ahogy a többi gyerek, néha csintalakodott, ahogy a többi, semmi jel nem mutatott a betegség kiújulására. Én tanultam, én találtam meg. Az 1 órás kétségbe esett, újraélesztés sikertelen volt. Krisztus a legnagyobb bajban sem hagy el. Kis halottunk felett imádkoztuk a rózsafüzért, megidézve boldog Batthyány Lászlót, amikor tragikusan ödönfia meghalt, ezt mondta, köszönjük, hogy eddig velünk lehetett. Az Úr egy csodálatos látomással segített állapotomon. Amikor is az oltári szentségben, a bazilikában voltunk szentségimádáskor, az oltári szentségben megjelent Jézus és a kisfiam. Jézus, akit a turini lepel élő arcaként láttam, meg átfogta a kisfiam vállát, miközben hallottam, hogy azt mondta Marci, jól látod, apa. Korábban is kaptam hangüzenetet. A legfontosabb az volt, nyugodj meg, Jézus karjaiba hullottam. Jól látod, apa, nem megrendítő? Tehát amikor egy csöndes templomba bemegy, hogy magad légy, és imádkozol, akkor ott magadat is találod az oltári szentséghez kapcsolva. Titokzatosan. Ő a mi életünk. És Szent Ágoston is prédikál erről valamit. Azt mondjátok, hogy az oltáron Krisztus teste? De mit mond Szent Pál, hogy mi is Krisztus teste vagyunk? Tehát amikor a szentség előtt vagyok, ott találkozok magammal. Az örök, dicsőséges, föltámadott énemmel. Már az örökké valóságban részt veszek. Egy titokzatos dolog, alig tudom kimondani. Az oltári szentségben nem csak Jézus van jelen, hanem titokzatosan mi hozzá vagyunk kapcsolva. És így az összes ember, aki valaha élt, és az egész világ mindenség, hiszen ez a földi test benne dicsőséges testi alakult. Ez a kommunió, ez az a közösség, amire Isten képes, mi képtelenek lennénk, de el tudjuk fogadni.
Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.